Szeretettel köszöntök mindenkit, megkezdjük az előadásunkat. Elérkeztünk az utolsó nagy témánkhoz, ami két részből áll. Érzelmi zavarok és kényszeres magatartások vagy megkötözöttségek. Ahogy haladtunk az előadásokban, sorában láttuk, hogy a megbocsátáson keresztül, a kommunikáción át egyre mélyebbre hatolunk, és elérkezünk aztán azokhoz a pontokhoz, amelyek nagyon érzékenyen érintenek bennünket, és nagyon személyes pontok. Érzelmi zavarok. Hogyan győzhetünk felettük? Mit jelentenek ezek egyáltalán? Azért irányul rá a figyelmünk, amikor betegekkel foglalkozunk, vagy egyáltalán betegséggel foglalkozunk, vagy a saját magunk betegségeivel, hogy hiába szeretnénk gyógyulni, hiába próbálunk új életet kezdeni, ha valami miatt nem sikerül. És úgy érezzük sokszor, hogy valami irányíthatatlan félelem, megkötözöttség uralkodik rajtunk, és ez megakadályozza azt, hogy gyógyuljunk, vagy elinduljunk a gyógyulás útján. Ezek a kérdések és tények irányították rá a figyelmünket arra, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Valami van a háttérben. Valami nem engedi, hogy meginduljon a gyógyulás, és ezek általában olyan dolgok, amelyekkel maga a beteg sincs tisztában, sőt, maga a kezelő sincs sokszor tisztában. Nagyon sokszor komoly beszélgetésekre, átgondolásokra, felülvizsgálásra, lelki gondozásra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi itt a probléma. Mert teljesen más lehet a megjelenési formája, mint ami az oka. Bár a kettő valahol kapcsolódik egymással, de majd ez úgyis kiderül, ahogy haladunk tovább. Mi az érzelmi zavar? Nézzünk néhány esetet. Ezekből kiderül, mert benne van a törvényszerűség. Egy lányról van itt szó, Melaniról, akinek az otthonában klasszikus alkoholizmus volt, mondhatjuk így. A szülei alkoholisták voltak, kiszámíthatatlanok, kaotikusak, nem lehetett tudni, hogy mi vár rá. Erőszak vette körül az életét. Emellett szegények voltak, és az édesanyja azzal töltötte az idejét, a szabad idejét, hogy a gyereket az autóba ültette, és körbe utazta a városnak, ugye Amerikában, városban laktak, a luxus negyedeit, és megcsodálták a szép autókat, kiváló, gyönyörű házakat, és miközben ők nyomorúságos szegénységben éltek, állandóan ezzel kellett szembesülni, hogy így is lehetne élni, de mi így élünk. És ez a kis Melanie ettől nagyon szenvedett, de állandóan az életüket kísérte ez az érzés. Az anya szégyenérzete leterhelte az egész családot, Melanie nem hozhatta haza barátait, mert házuk olyan szegényes volt. A szülők mindent elittak. Nem volt sok remény az otthonban, és aztán, amikor a szülők ivázata kontrollálatlanná vált, Melanie az utcára került. Amikor nagyritkán hazament, a szülők gyakran holtrészegen feküdtek, a földön, a bútorok, ablakok szétverve, a legjobb esetben is érzelmileg távol voltak egymástól, de fizikailag is. Nagyon sokszor külön éltek. Úgy élte túl ezt a korszakot ez a szegény lány, hogy eladta magát az osztálytársainak, hogy pénzt keressen az ebédre, mert még enni se volt, mit enni. Ezért később már gyűlölte magát, de úgy érezte, hogy nincs más választása, hogyha életben akar maradni. A családi szégyen, amely már eddig is beburkolta a lelkét, most még inkább megerősödött, és ettől fogva a fájdalom nem szűnt. Valami után kiáltott, valamit cselekednie kellett, mert úgy érezte, hogy belepusztul ebbe a helyzetbe, különben ez a függőség, amit mindjárt kiderül, hogy mi, hogyan alakul ki, ezt fekete függőségnek nevezik. Ezek a durva dolgok, hogy úgy mondjam, amikor az emberben nagyon mélyen beleülnek nagy bántások, nagy sértések, nagy nehézségek. 16 évesen kezdte az alkohollal és a droggal tompítani sajgó érzéseit, de már 5 éves korától kezdve a nikotint is kipróbálta. Aztán később mindenféle bűncselekményt elkövetett, hogy meg tudja venni az orvosságát. Az ifjúsági börtöntől kezdve mindenféle büntetés végrehajtásában részt vett. Kétszer volt az elkövetkezendő 9 évben abortusza, egyik gyermekét örökbe fogadtatta, és rengeteg olyan kapcsolata volt, amely kudarccal végződött. Tehát nem volt sok sikerélménye. Végül aztán súlyos egészségügyi gondok jöttek, hát nem csoda, ugye, ilyen háttér után. És aztán, amikor már a mélypontra került, akkor a gondviselés egy olyan csoportba vezette, egy olyan terápiás csoportba, ahol rá tudták irányítani a figyelmet, hogy mi a baj, hogy mi a probléma. Egyelőre emlékezünk erre, ezt a fekete függőség példájára mondtam, hogy így alakul ki egy drogtól, alkoholtól vagy nikotintól való függőség többek között, de aztán ennek érzelmi vonatkozása is van. Egy másik eset, ez a fehér függőség, keresztényekről van szó, egy keresztény családban született ez az Anna nevű lány, lelkiismeretes, kedves és szerint volt. Mindenféle sérült játékot és állatot gyűjtött és gyógyított. Nagyon segítőkész gyermek volt, de akármennyire igyekezett, anyja soha nem volt vele elégedett. Mindig azt mondta, te ezt még jobban is meg tudnád csinálni. Te többre is képes vagy. Te még ezt tökéletesebben is meg tudod csinálni. Anna, annak érdekében, hogy megfeleljen anyja elvárásának, hiperfigyelmes lett, minden rezdülését figyelte, és igyekezett a hangulati széljárásai szerint kielégíteni a vágyait, hogy megfeleljen neki. 10 évesen a gondoskodás világbajnoka lett ez a lány, de közben senki nem vette észre, hogy a gondoskodása a saját elhanyagoltsága tünete volt, a szeretet és a törődés iránti vágyának a kifejezése. Így ő lett a család szociális munkása. 19 évesen találkozott egy fiúval, aki nagy bajban volt, szüksége volt valamilyen segítségre, hát ő segített, végre megtalálta azt, akit keresett, akit szerethet, és akiről lehet gondoskodni. Mindent elnézett neki, megbocsátott neki, bár a gyülekezetben figyelmeztették a veszélyre, hogy nem hívő fiú, és hát tele van zavarokkal és problémákkal, nem szerencsés ez a kapcsolat, de ő most úgy érezte, hogy kiteljesítheti a szeretet vágyát, és valakire kiáraszthatja a szeretetét, hozzáment, gyermeket szült, és most már 2 emberről gondoskodhatott. A gyerekkori nagy vágya, a játék szenvedélyétől kezdve az anyáról való gondoskodásig most újabb teret kapott, úgy érezte, hogy helyben van, ő most már élhet, gondoskodhat a kis Colinról. Nem sokára kiderült, hogy a férfi ellenáll a megtérítési szándéknak, mint ahogy általában lenni szokott, ugye? Hogy hívőt faragjon belőle, ez nem vált be, aztán elváltak, állandóan veszekedtek, Anna egyedül maradt a kicsivel. Kialakított a házában néhány lakrészt, hogy azok kiadásával keresse a megélhetéshez szükséges pénzt, vigyázott mások gyerekeire, később üzletet nyitott a földszinten. Ilyenkor a kislánya mindig egyedül maradt, igen, ám csak ő nem is tudta azt, hogy miközben ő egyedül hagyja, ez a szegény kislány mindig elzárja magát egy szekrénybe. És ott remegve, félve úgy érzi, hogy nincs senki körülötte, és ez a kislány fél, de nem mondta el az anyjának. Ez is egy jelzés arra, hogy nagyon sok mindent átélnek a gyerekek, de nem mondják el a szüleiknek, hanem hordozzák ezeket a sérüléseket, magányosnak érezte magát. Colin apjától fizikálisan, anyjától pedig érzelmileg érezte magát elhagyatottnak, miközben az anyja mindenkin segített. Milyen érdekes. Ugye, nagy segítőkészség mindenki felé, miközben a saját gyerekével nem foglalkozik úgy, hogy a gyerek azt érezné, hogy van anyám, van, aki szeret, akiben otthon lehetek. Colin apja néha feltűnt, és állandóan ígérgetett, mindig azt mondta, hogy majd, ha nagy leszel, többet tudok veled foglalkozni, de mire nagy lett a kislány, addig az apja meghalt. Colin apa után vágyott, de nem volt. Anna újra férjhez ment, egy rendes gyülekezetbe járó férfihez, aki, mint Anna is, munkaholista volt. Ugye nem csak alkoholista van, hanem munkaholista is. 2 találtak alkalmazást egy iskolában, Colin az iskolában lakott, miközben anya tanított, és ez alatt a kislánya pad alatt játszott vagy aludt. Colin és mostohaapa versenyeztek Anna szeretetéért, ezért nem bírták egymást elviselni, emiatt a színfalak mögött gyakran veszekedtek egymással. Kívülről viszont jó képet kellett mutatni, mert hát így illik egy boldog családi képhez és egy keresztény családhoz. 17 évesen kezdett drogozni ez a kis Colin és alkoholt inni. Bárokban és diszkokban találkozott olyanokkal, akik érdeklődtek utána és végre szépnek találták, akiknek fontos volt. Találkozott egy fiúval, aki szerelmet vallott neki, és ez a megbecsültség érzését adta neki. Fogalma sem volt arról, hogy anya történetét ismétli meg. Így öröklődnek a dolgok. A barátjáról is gondoskodott, de hamar kiderült, hogy megcsalja őt, és a kapcsolatnak keserű vége lett. Colin hamar más férfit talált, akivel ugyanezt élte át. Kiderült, hogy Colin vonzódik olyan férfiakhoz, akik kihasználják és kontrollálják őt, hogy azután ott hagyják. Érdekes 2 eset, 2 különböző történet, és mind a kettőnél kirajzolódik végén egy függőség, egy alkoholtól vagy drogtól való függőség, és egy elhagyatottságérzés, egy érzelmi zavar, amit nem tudtak helyre tenni, milyen közös pontok vannak. Mindketten függő családba születtek, addiktív családba, mindketten mellőzéstől szenvedtek. Fizikai és érzelmi elhagyatottságot éltek át. A körülmények kiszámíthatatlanak volt és kaotikusak. Nem tudták, hogy mire számítanak. Mert mindig valami furcsa, például alkoholista családban, hogy most kedvességet vagy verést kapok. Nem tudta pontosan, hogy mire számíthat a szegény gyerek. Magány szeretet hiányére éreztek és féltek. Megtanulták, hogy nem kellenek, nem kívánatosak. Ők valami zavaró körülmények. Nincs igazán szükség rájuk. Kényszerűségből váltak felnőtté, magukról gondoskodtak, és mindketten addiktív fájdalommal vagy függő magatartással kezelték a fájdalmaikat. Talán még egy kis rövid eset, egy Diana vagy Diana nevű lányról, akinek az volt a feladata, hogy 5 évesen már az idegbeteg apját kellett ápolnia, az anya közben dolgozott, és állandóan figyelnie kellett, hogy az apja ne kövessen egy öngyilkosságot, képzeljük egy 5 éves gyerek, micsoda felelősség, és nem volt hibázási lehetősége, mert annyira rettegett és félt, hogy ennek eleget tegyen. De a szülei nagyon ilyen formalista család voltak, és állandóan arra törekedtek, hogy minden rendben legyen körülöttük, minden tüktig ott a szobában és a lakásban, minden a helyén legyen. Megszállott pontosságra törekedtek, és állandóan foglalkoztak a külsejükkel is, ezért mindenre képesek voltak szigorú önfegyelmet gyakorolni, hogy ne legyenek mondjuk kövérek. Amikor emlegették, hogy a kis Diana vagy Diana kisé pufók, azonnal ellensúlyozta a súlyfelesleget szigorú diétával. 8 évesen kezdett szisztematikusan éhezni. Néhány hónapon belül kórházba került, ahol kényszertáplálással kezelték, mert vészesen fogyott. 20 év múlva úgy nézett ki, mint egy holokauszt túlélő, 165 cm-esen, 37,5 kg volt, mentálisan instabil, megtorpant fizikai és nemi fejlődése, az úgynevezett Peter Pan szindróma. A terápiába került 28 évesen. Miért tettem én ezt magammal? Soha nem leszek normális, mondta, soha nem mehetek férjhez. Szüleim akarták, hogy egyek, de én jobban tudtam. Ugye? Amikor a csoportba került ez a gyerek, és feltette magának ezeket a súlyos kérdéseket, akkor valaki ott már, aki előrehaladottabb volt a gyógyulásban, megnyugtatásként azt mondta neki, hogy nem tehetsz róla. Kényszeres magatartásból cselekedtél. Te a jót akartál. Nem volt más választásod. Te bele voltál szorítva ebbe a helyzetbe. Te azt tetted, amit jónak gondoltál. Miért cselekedett így? Figyeljük meg ezt az ábrát és ezt a képet, ugye milyen érdekes, hogy az apa fegyelmezi a gyereket, és dühösen azt mondja neki, hogy ne verekedj, de közben mi az üzenet? Ugye, értelmileg a gyerek felfogja, de érzelmileg mi az üzenet? Mert nagyon sokszor értelmileg megértünk dolgokat, de érzelmileg nem élünk meg dolgokat. És a kettő külön válik, és bár hallja, hogy ne verekedjél, de mit lát? Ugyanazt az agresszivitást látja, amit az apa tilt az apától. Tehát a szava és a cselekedete totális ellentétben van egymással. Miközben a gyerek hallja, megérti, hogy nem szabad verekedni, tapasztalja, érzi, hogy apja ugyanúgy haragszik, ez pedig a verekedés alapja. Ne verekedj, mert megverlek. Ugye? A beteg szülők átadják betegségeit a gyermekeiknek. Az érzelmi hozzáállásukat az élethez. Öröklődő formában, lelki értelemben örököltetik velük. Nem véletlenül a Bibliának is ez a tanítása, hogy harmad és negyed íziglen a rossz hajlam átöröklődik. Nem kötelez, hangsúlyozom, mert hát akkor roncsok lennénk mindannyian, nem kötelez, dönthetünk, de a hajlam ott van. A gyermek megtanul egy szabálykészletet intellektuális szinten és egy szabálykészletet érzelmi szinten. Vajon melyiknek fog engedelmeskedni? Nézzük meg ezt a képet, nagyon szemléletes ábrázolás. Veszekedő család. Teljes agresszivitással fordul az apa az anya felé, vitatkoznak, veszekednek. Nézzük meg a gyerekek tartását, nagyon kifejező a kép. Nézzük meg ezt a szegény fiút, hogy lehajtja a fejét, ugye? Nem akarja látni és hallani, de hát a szemében mégis oda néz. Nézzük meg ezt a kislányt, befogja a fülét, hogy ne hallja őket, de a szemével nézi őket. Hogyan örökítik át a szülők a gyerekeikre ezeket a magatartásformákat? Aztán csodálkozunk, ugye, hogy amikor majd ez a gyerek felnő, akkor ugyanígy fog a fiú a feleségével bánni. És ő nem is tudja miért. Mert a gyermek sérül, ha valami úgy avatkozik szülei életébe, hogy azok többé nem tudják szükségleteit kiszolgálni, a biztonságérzet, a fészek meleg, a stabil szeretet, ami nem függ attól, hogy mit teszek. És hát a feleségnek és a férjnek úgy kéne normálisan szeretni, hogy ne a cselekedetei miatt szeresse, hanem önmagáért szeresse. És hát ha hibázik, hibáztál kedvesem, de azért szeretlek. Ugye? De te mit tettél most, ugye? Hogy tehetted ezt? Tönkre teszed az életemet, és stb. És jönnek ezek a szlogenek. Képzelhetjük, hogy a másik ilyenkor mit érez, és hogyan reagál. Hát körülbelül ugyanígy. Te tetted tönkre az én életemet, mert neked adtam a fiatalságomat, te pedig stb. Ugye? Ismerjük ezeket a tipikus válaszokat. Ha megtagadják tőle az életfontosságú gondoskodást, megtorpan a kicsi énjének a fejlődése, fájdalmas, megszállott, addiktív családi körülmények között megtanulja az önpusztító magatartás ABC-jét azáltal, hogy szemléli a hozzá legközelebb állókat, amint destruktívan viselkednek. És egymáshoz diszfunkcionálisan viszonyulnak. Ilyenkor tanul alkalmazkodni mégpedig ahhoz, amit példaképei cselekednek, a valóságot kerülni, érzelmeket ápolgatni, menekülni, elszigetelődni, haragudni, hibáztatni, kontrollálni és követelőzni. Nem fejleszt felnőtt szociális képességeket, valójában ő már igazi függő, csak még vár a szerre, írja Cannon a Never Good Enough, vagyis Soha Nem Elég Jó című könyvében, ami hamarosan megjelenik magyarul, és ebben a függőségnek a nagy bemutatását és gyógymódját is leírja, ajánlom mindenki figyelmébe. Tehát szemléli a gyerek a szülei magatartását és a függőség kialakulását. Na de hát melyikünk nem élt át kisebb-nagyobb mértékben hasonló eseteket az osztálytársaktól, a tanároktól, a felpofozások, a megalázások, a gúnyolódások, a gyerekek rendkívül kegyetlenek tudnak lenni egymással. Millió sebet, sértést hordozunk magunkban, nem tudom, önök igen, de, vagy nem, de én biztos, hogy hordozok magamban. Amikor foglalkoztam ezzel a kérdéssel, én beszélgettük és fejtegettem fel, hogy engem is általános iskolában, hogy bántogattak, meg kirekesztettek, meg mivel gúnyoltak, meg sem tudom sorolni. És hát az ember 20-30-40 év múlva is úgy emlékszik ezekre, hogy mintha tegnap történt volna. Tehát érzelmileg belén vésődött, és belénk vésődött. Nem tudunk tőle szabadulni. És nagyon sokszor olyan tettek formájában jön ki, amit nem is gondoljunk, hogy ez van a háttérben. Gerard May a kiváló stílusban írt Függőség és kegyelem című könyvében felveti, hogy a teljes addikciónak pszichológiai, neurológiai és lelki dinamikája jelen van minden ember életében. Ugyanazok a folyamatok, amelyekre az alkohol vagy drogfüggőség kialakulását vissza lehet vezetni, felelősek az ötletektől, munkától, kapcsolatoktól, hatalomtól, hangulatoktól, fantáziáktól és egy végtelen sor más dologtól való függőségért. Az alkohol és drogfüggőség tragikusabb és nyilvánvalóbb a többinél, de élni azt jelenti, mondja ez a szerző, hogy függőnek lenni. Minden ember függő. Mindannyiunkban ott vannak ezek a függőségek. Majd mindjárt látunk néhány példát, és majd magunknak feltehetjük a kérdést, hogy milyen értelemben vagyunk függőek. Hát igen ám, de most akkor mit csináljunk? Hogy meneküljünk, és hogy szabaduljunk? De hát előlegzetten azért hogy mondjam azt, hogy a legnagyobb függőséget kell megtanulnunk, az Istentől való függőséget, és minden más függőséget viszont fel kell adnunk, meg kell tőle szabadulnunk, tanulnunk kell az ettől való szabadulásnak az útját. Élni és függőnek lenni azt jelenti, hogy szükségünk van a kegyelemre. Enélkül nem tudunk megjobbulni, nem tudunk megszabadulni. Nagyon sokszor, ugye két dolog van, érzelmi zavar és kényszeres magatartás. Nagyon sokszor a kényszeres magatartásban az visz vele bennünket, hogy érzelmileg, értelmileg tudjuk, hogy mit tudom én mondjuk a cigarettán rá van írva, hogy halálos betegséget okoz. Értelmileg látom, elolvasom. Nincs vita, megtanítják az iskolában, és mégis szívom. Miért? Mert valami olyan mély érzelmiseben van, hogy valami annak a gyógyulását vagy feloldását ehhez kötöm, ehhez a szerhez. Máshoz is köthetem. Tévénézéshez is, evéshez is, társfüggőséghez, munkához is köthetem. Mindegy, köti is az ember. Szinte mindenki valamit talál magának, ahol úgy biztonságban érzi magát. A tudósoknak a nagy függősége a szakmai zsargon. Amikor a tudománnyal foglalkoztam, sosem értettem, hogy miért használnak annyi idegen szavat a biológiában. Nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy mondjuk titok, hogy miért mondják, hogy enigma? Vagy azt mondják, faj, akkor miért mondják, hogy species? Hát nem lehetne magyarul mondani ezeket, hát magyarok vagyunk. És azt rájöttem, hogy ők ebben a szakmai zsargonban, mint egy kis gödörben, úgy biztonságban érzik magukat, mert itt ők, amit tudnak, azt más nem tudja. És ők csak a saját világukban lehetnek otthon. De nagyon sokszor közösségekben, egyházakban, gyülekezetekben ilyen kis csoportok alakulnak maguknak egy kis függőségi csoportot kialakítva, hogy ők ott elzárkózhassanak. Szóval nagyon érdekes. Instabil lelkiállapot a kényszeres magatartás, melyben az egyén kétszeresen tagad mindent, ami eddig tetszett neki, ami eddig jellemző volt rá, és egy új extatikus tapasztalatért mindent megtesz. Gerard May írja, felébredtek a vágyaink, és átadtuk magunkat olyas valaminek, amiről mélyen magunkban tudtuk, hogy ezt igazán nem akarjuk, és nem is szabadna megtennünk. De mégis valami furcsa vonzódás, hát mint egy Ádám-Évai vonzódás a rossz iránt, a kíváncsiság, a kipróbálás, valami értelmetlen odaadás, de nem számít, de érzelmileg viszont nem értelmetlen. Érzelmileg viszont fontos az a dolog. A függőségnek milyen jellemzői vannak, itt ötöt vagy látunk leírva. Kényszeresen támaszkodunk valakire vagy valamire rajtunk kívül, melytől biztonságot, védettséget és önmegbecsülést várunk. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mi mire szoktunk támaszkodni? Vagy támaszkodunk-e valamire? Védettséget, biztonságot, önmegbecsülést. Valakire, egy emberre. Vagy valamire. Ezt én igazán jól tudom. Ebben én utolérhetetlen vagyok. Ez az én szakmám, ugye? Vagy ez az én munkám. És önmagában az nem baj, ha valaki jól csinál valamit, ne értsük félre. Csak hogy hogyan viszonyulunk ahhoz a dologhoz. Belemélyedés egy olyan folyamatba vagy anyagba, hogy a figyelmünket más fontos folyamatoktól elvonja. Amikor ilyet találunk az életünkben, akkor függők lettünk. Az addiktív folyamat vagy ez szerfeletti kontroll elvesztése. Amikor már nem mi uraljuk azt az eseményt vagy dolgot, vagy alkohol, fogyasztás vagy drogot, hanem ő ural minket, mert ha nem tudom bevenni vagy elfogyasztani, akkor valami iszonyatos kint élek át. Készség a magatartás folytatására fenyegető, kedvezőtlen következmények ellenére is. Tehát világos, hogy ha megteszem, akkor mondjuk nem lesz a családnak enni, nem számít. Vagy ismertem egy férfit, aki alkoholista volt, eladta az édesanyjának a tévéjét, ágyát, szekrényét, tányérját, poharát, mindent csak, hogy igyon. Míg végül odáig jutott, hogy az édesanyja felakasztotta magát. Ez egy külön nagy téma, hogy akik függő ember mellett élnek, azok hogy viszonyuljanak egy függő emberhez? Mert vajon ez a megoldás-e, hogy hagyom, hogy a bolondot csináljunk belőlünk, ugye? Hogy kiszabadítjuk magunkat ebből a pokoli helyzetből, és megoldást keresünk. Jelentős személyes veszteségek és súlyos következmények a magánéletben. Nagyon érdekes ez az ábra. Négy fázisa van a függőség kialakulásának. Először a hangulat ingadozás tanulása. Aztán utána keresése. Belemélyedés a hangulat ingadozásba. A negyedik fázis pedig a szer szükséges ahhoz, hogy normálisnak érezzem magam. A szervezetben van egy hormon, az endorfin, ami rendkívül jól megmutatja a függőséghez való viszonyunkat, és a négy fázist itt látjuk. Figyeljük meg, a normális fázisban, itt mint említettük, nézzük meg, hangulat ingadozás tanulása. Az endorfin termelésnek van egy bizonyos normális szintje, de amikor elkezd ingadozni, akkor úgy érzi az ember, hogy hol öröm, ugye ez az örömhormon. Az endorfin a morfiumnál 200-szor erőteljesebb hormon, az örömnek, a jókedélynek, a vidámságnak, az oldottságnak, a gyógyulásnak a hormona. Tudatosan előállíthatjuk a szervezetünkben mozgással, mosollyal, szeretettel, pozitív gondolkodásmóddal és cselekedetekkel. Ez termeli a szervezetünk. Tehát például 12 percet, ha futunk, izzasztó mozgást végzünk, vagy bármilyen izzasztó mozgást végzünk, a Kenneth Cooper leírja a híres könyvében, a Tökéletes Környezet programja című könyvében, ötszörösére emelkedik az endorfin szint a vérben. És aznapra, ha mondjuk reggel futottunk, aznapra, 3-4 napra megvan a jó kedélyünknek a biztosítéka. Ha kimegyünk a természetbe, ha nevetünk, a nevetés is termeli az endorfint. A szerelem is termeli, megjegyzem. És hát nézzük meg utána a hangulat ingadozás keresése, amikor már az eufóriába megy át, tehát néha annyira kileng ez a görbe, hogy eufórikus, extatikus élményt él át az ember, és hogy rendkívül jól érzi magát. És hát ez csodálatos érzés, igen ám, csak nézzük meg utána, mi következik, utána lefelé megy az a hullám. Nem lehet játszani a szervezettel, utána még nagyobbat keresünk, még nagyobbat megyünk le. Végül pedig, bocsánat, belemélyedés a hangulatingadozásba, amikor már teljesen létállapottá válik ez a fölleugrálás, és aztán végül a normális alákerülés, a szenvedés irányába megyünk el. Ez az ábra azt mutatja, hogy itt a normális szintje az endorfin termelésnek. Az agynak a különféle munka viszonyait látjuk, és látjuk, amikor a hangulat ingadozás elkezdődik, akkor, és megy lefelé, akkor az endorfin termelés, hogyha az átlagot nézzük, meg nézzük, megy lefelé, mi az endorfin termelés. Mert azt a hangulatot, azt az élvezetet, azt a feloldódást nem az endorfin termelésével éri el a szervezet, hanem egy külső szerrel. Ha pedig van külső szer, drog vagy alkohol, akkor a szervezet nem bolond, minek termeljen. Ennek az eredménye pedig az, hogy az agy tevékenységében az endorfin csökken, és a külsőleg jött szer hatása és ereje pedig nő. Ha mondjuk itt abba hagyná, vagy itt a szer szedését az illető, szörnyű fájdalmakat és ürességet, kilátástalanságot, elvonási tüneteket érezne, mert nincs. Ezért van az, hogy ilyen esetekben mesterségesen kívülről be kell vinni a szert, mármint a gyógyszert. Vagy pedig a 8 alapelvet, amiről tanultunk ugye a legelső előadáson, alkalmazni, mert az óriási mértékben termelteti a szervezettel az endorfint. Milyen fizikai tünetei vannak ennek a függőségnek? Nagyon sokféle van, drog, evés, kapcsolat, munka, társfüggőség, tökélybetegség, perfekcionizmus, negaholizmus, vagyis mindig valahogy a dolgoknak a negatív oldalát szemlélem. Mindig, figyeljük, ha valamiről beszélünk, hogyan beszélünk arról, hogy a továbblendítő pozitív szempontot emelem-e ki, vagy pedig mindig valami negatív viszonyulást említek meg. Ha mindig a negatív irányba hajlok, vagy többször, akkor negaholista vagyok. Tehát függök attól, hogy én mindig panaszkodjak, és engem sajnáljanak. És a dolgoknak a negatív oldalát lássam, és én igénylem azt, hogy emberek nagyon sokszor olyan nagy élvezettel mondják el a bajaikat másoknak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne hallgassuk meg másoknak a bajait, de amikor már kezdjük érezni, hogy már egy órája mondja, és elfelejtette megkérdezni, hogy én hogy vagyok, ugye? Akkor érezzük, hogy ha tovább hallgatom, nem teszek jót neki. Mert akkor én erősítem a függőségét, a negaholista függőségét. Tehát le kell valahol állítani. És akkor kezdeni, hogy hát nem kell így látni a világot. Lehetne esetleg pozitív oldalról is megközelíteni. Minden rosszban van valami jó, vagy nem tudom, valamit mondunk neki, hogy azért ne innen nézd csak. És kizökkenteni abból, mert ha nem, akkor egyre mélyebben beleássa magát. Persze dühös is lesz ránk, mondanom sem kell, mert nem hagyjuk a maga útján menni tovább. Elkezd ránk dühös lenni, sőt, agresszív is lehet. Persze, te nem értesz meg engem? És akkor jönnek ugye ezek a megjegyzések. Vallásfüggőség, haragfüggőség, szenvedélyfüggőség. végtelen sor van. Néhány példa, esetleg magunknak ezeket a kérdéseket feltehetjük, hogy gyakran előfordul-e életünkben, hogy mások fájdalma és gondja teljesen leköt bennünket. Vagy belemerül-e abba, hogy a szükséghelyzetben lévő embereket megmenti vagy helyreállítja. Nagyon sok fiatal így megy bele egy kapcsolatba. Szegény fiú vagy szegény lány, hát én segíteni szeretnék rajta. Kizárólag a külső forrásokra támaszkodik életének értelme, saját identitása és értékei meghatározásánál. Rendkívül fontos a körülmény, az emberi kapcsolat, ki mit mond rólam, az önmagamról kialakított kép. Ez mind egy külső körülmény bizonyos értelemben, amitől én függővé teszem a közérzetemet. Törődik mások fájdalmával, gondjaival, miközben a saját problémáiról nem vesz tudomást. Tipikus esetkülönben, hogy valaki annyira akar segíteni vagy gyógyítani valakit, hogy ő maga beteg lesz a gyógyításban, hogy más gyógyít. Vagy a prédikátoroknál, lelkészeknél láttuk, a családgondozó héten is, amikor voltunk Párhegyi Ferencnél, pont egy ilyen család volt. A férfi lelkész volt, már vagy 20 éve, nem tudom, 4 gyerekük volt, a felesége pedig azt mondta, hogy utolsó lehetőségként jöttem el az elválás előtt. A férjünk, nincs férjünk. Mindenki segít, mindenkit lelki gondoz, és nekünk meg nincs férjem. Nincs apa, és a férfi nézett, mert nem értettem, miről beszélek. És ott azon a héten néhány tantusz leesett, hogy hát az Isten után az elsőnek a feleségnek kellene, hogy legyen. Nem a szolgálatnak. Segít másoknak a saját vagy a család költségén. Milyen szép tulajdonság a jótékonyság és az adakozás, nem? Csak a család költségvetésén. Csak mások kárára tesz jót, más. Szóval érdekes ez. Persze ezt meg lehet magyarázni, hát a keresztények is eladták vagyonukat. És ilyeneket lehet mondani, csak közben egy függőség van a háttérben. Igent mond, amikor belülről nemet mondana, nemet mond, amikor belülről igent mondana. Munkaholizmus. Jobban izgatja a munka minden másnál. Az ágyba is magával viszi a munkát. Hétvégen és szabadságon visz magával a munkát. A munka az a tevékenység, amelyet a legjobban szeret, és amiről a legtöbbet beszél. Elutasítóan viselkedik, amikor valaki munka közben megzavarja. Úgy gondolja, hogy elfogadható az, hogyha nagyon sokat dolgozik, amíg szereti, amit csinál. Bűnösnek érzi magát, ha nincs elfoglaltsága. Folyton harcot vív az óra ellen, és vagy több dolgot párhuzamosan végez. Nem is mennék tovább, csak mondom a eseteket, esetleg még a beszélgetésnél vissza lehet térni. Negaholizmus, perfekcionizmus, erre majd még kitérek, amikor mindent tökéletesen akarunk végezni, úgy érezzük, hogy ezt jobban is megtehetném. Ezt többet is tehetnék ezért. De erre még majd visszatérek későbbiekben. Evésfüggőség, kapcsolatfüggőség. Annyira függőségbe kerül emberektől, hogy már szinte túlszul ejti őket, vagy hagyja magát túlszul ejteni. Felhasznál-e másokat az önbecsülése fokmérőjeként? Ha az én értékemet az dönti el, hogy kinek mi a véleménye rólam, akkor kapcsolatfüggő vagyok. Romlik-e vagy javul-e a hangulat a mások hangulata függvényében? Függ-e valakitől annyira szülő, gyerek, barát, társ, szerető, vagy a vele való tanácskozás nélkül, hogy a vele való tanácskozás nélkül semmilyen lépést nem tud megtenni? Megfontolta-e már az öngyilkosságot, amikor valaki nem tetszését vagy visszautasítását kifejezte? Hiszi-e, hogy szeretete által meggyógyíthat beteg embereket? Kielégíti-e ényét, amikor úgy érzi, hogy szükség van önre? Ha igen, akkor kapcsolatfüggő az ember. Rengeteg ember kapcsolat és társfüggő, mert úgy érzi, hogy egy ember nélkül nem tudna élni, ezért, hogyha valaki elveszíti mondjuk a társát, vagy barátját, vagy házastársát, vagy szerelmét, akkor úgy érzi, hogy összeomlik egy világ, és egyszerűen nincs tovább értelme élni. Sokan öngyilkosak is lesznek. Ez egy kapcsolatfüggőség, illetve társfüggőség. Drogfüggőségről már szóltam. Ez is egy nagyon érdekes ábra. Nem kívánok belemélyedni, mert ez egy külön világ, és amikor valaki alkoholista távol él együtt, akkor ugyanúgy kezelni kell az elsődleges társfüggőt, és a függő személyt is. Tehát, hogyha valaki alkoholista, mondjuk férfi, akkor a feleségét is kezelni kell, mert nagyon sokszor a feleség tartja fenn az alkoholizmusát a férfinak. Azáltal, hogy elnézi, hogy elfogadja, hogy kiszolgálja. Miközben, ha ő ellenállna, egy állandó probléma köteg lenne, ami a férfit mondjuk arra indítaná, hogy... Vagy amikor egy pontnál azt mondaná, hogy kedvesem, nem tudok tovább élni veled, mert te mindenünket eliszod, neked fontosabb az alkohol, mint én és a családod, elmegyek. Épp nemrég láttunk egy ilyen esetet, hogy ezt mondta a feleség a férjnek. A férj egy óriási nagy, mély zuhanást élt át, öngyilkossági kísérlet, de megmaradt. Egy hét mély pont, kórházban, látogatás nem volt, illetve megtudta a rokonoktól, hogy hogy döntött a felesége, és ez mentette meg. Ez mentette meg. Ekkor fel tudott kelni isteni kegyelem által, mert a háttérben nagyon sokan imádkoztunk érte, hogy fel tudjon kelni, de a döntést neki kell meghozni. A helyette sem a felesége, sem a gyereke, sem én, se te, senki nem hozhatja meg. Vagy meghal, és magányos lesz, vagy megváltozik, és dönt. És úgy döntött, hogy megváltozik. Tehát persze nagyon éles a helyzet. Ugye? Élet-halál kérdés. Mert ilyenkor azt mondja az illető sokszor, nem csak ebben az esetben, más esetben is, ha nem, öngyilkos leszek. És a másik mit vesz magára? Miattam halt meg. Ezért meg kell tanítani a társfüggő, elsődleges társfüggőt, felkészíteni arra, hogyha a halállal vagy öngyilkossággal fenyegetőzik, nem szabad emiatt önmagát terhelni. Fel kell szabadítani a lelkét nem miattam, hanem a te döntésed miatt halsz meg. Én is láttam és átértem több ilyen helyzetet, amikor lelki gondozásban voltam valakivel, és hát iszonyatosan viselkedett, és hát el kellett tiltanunk attól a társaságtól, ahol jártott, mert elviselhetetlen volt a jelenléte, és én nekem kellett elmenni egyik ismerősömmel, megmondani neki, hogy ezt kéri a közösség, hogy többet ide ne gyere, finoman, ugye, elég durvának hangzik, de meg kellett tennünk, mert különben, ahol volt, olyan romboló hatással volt, hogy egyszerűen elviselhetetlen volt a jelenléte, és mindenkit rombolt, önmagát is. És hát elképzelhetetlen üvöltözésbe csapott át, és káromkodásba, és föl alá rohangálásba előttünk, és fenyegetett bennünket is, meg engem is, meg önmagát is, meg hogy öngyilkos lesz, és tileztek azok annak, hogy nyugodtan hallgattuk. Tehát nézd, az életedről te döntesz, mi csak annyit kérünk, hogy ne gyere többé, illetve addig, ameddig így viszonyulsz a dolgokhoz, mert mi nekünk csak ennyi a kérésünk, és a többi a te szabad választásod. Hát, tombolt. De aztán lenyugodott. Aztán eltett egy idő, és már azóta jár, ismételten. Kellenek ezek a pontok, hogy segítsük őt. Tehát ez egy külön nagy téma, nem kívánok belemenni. Nagyon jellemző magatartások a függőséggel kapcsolatban. Beavatkozás. Amikor bele akarunk avatkozni másik ember életébe. Amikor mi úgy érezzük, hogy nekünk jogunk van egy másik emberbe, életébe beleszólni. Ez egy tipikus függő magatartás, hogy én uralkodni akarok valakin, vagy rá akarom erőltetni. A lelki visszaélés, amikor emberek Istent játszanak. Anonimitás megsértése, pletykálni a keresztény aggodalom nevében. Kontroll, másoknak megmondani, mi a keresztény kötelezettségük, ezt kell tenned, ha keresztény vagy. Ugye? Manipuláció, nem engedjük, hogy valaki nemet mondjon. Addig beszélünk a fejével, és addig gyúrjuk, és addig magyarázunk neki, míg a végén már azt mondta, hogy jó, rendben, manipuláljuk. Másokat kihasználni, elvárni, hogy felelősséget viseljenek, anélkül, hogy először megkérdeztük volna őket. Egészségtelen gondoskodás, intellektuális visszaélés, másokat arra kényszeríteni, hogy a saját hitelveit elfogadja. Ugye vannak olyan közösségek, keresztény közösségek, akiknek azt mondjuk, köszönöm szépen, nem kérek ebből, amit annak. De akkor is, és még ezt olvas. Tehát köszönöm, nem kérek. De ugye, ismerjük ezt az esetet, amikor úgy érezzük, hogy ez manipuláció, ez kényszeres magatartás, ez intellektuális visszaélés, az ember szabadságának a megsértése. Megszégyenítés. Amikor valakit megszégyenítünk. Őszintétlenség, érzések elrejtése, bizalmi köröket áthágni. Ezek mind-mind kapcsolatosak ezzel. Amikor valaki szeretné az életmódját megváltoztatni, amikor szeretne megbocsátani, akkor szeretne a betegségével, táplálkozásmódjának a megváltoztatásával lépni, mozogni. Nagyon sok ember képtelen arra, hogy rendszeresen mozogjon, vagy tornázzon. Vagy hogy időben lefeküdjön. Ismerek egy embert, aki képtelen lefeküdni, csak éjjel, évfél, egy, kettő, három óra környékén, minden nap. És évek óta mondja neki a családja, barátai, mondtam, én is. Ő erre képtelen, ő ilyen alkat. De hogy ennek milyen következményei vannak sokoldalúan, az nagyon elszomorító. Először, vagy legalább egyidejűleg a többi betegséggel az addiktív magatartást kell gyógyítani. Tehát amikor valakivel találkozunk, és mondjuk súlyos beteg, sok ilyen esetet ismerünk, hogy képtelen gyógyulni, mert a többi függősége annyira megbénítja, hogy ő lépjen, hogy nem tudja magát a súlyos betegségéből gyógyítani. És érezzük, elmondjuk, odavisszük, kezébe adjuk, kifizetjük, segítjük, szeretjük, és mégsem tudja megtenni. És emlékszem rá, amikor Wolfgang Köbellel voltam, akinek az anyagát kaptam most ehhez így kölcsön, hogy ezt vetítsem, és hát sokat beszélgettünk erről. Egyszer elvittünk hozzá egy súlyos beteget, és sok órán keresztül, három órán keresztül beszélt vele. Ahogy elmondta, hogy hogy ér és mi a probléma, pillanatokon belül rávilágította a gyökére. Te ilyen és ilyen függő vagy. Neked ez is ez a problémád, neked ezen kell dolgozni. Nem tudta megcsinálni. Hazament és nem tudta beszedni azt, nem tudta megváltoztatni az életmódját. Helyette nem lehet cselekedni. A legjobbat elmondhatjuk, gyógyítani kell a függőségérzést is. A sérült érzelmek olyanok, mint a mamutfenyőn látható sérülés, például itt egy ilyen daganatot látunk rajta, vagy amikor a kivágott mamutfenyőknek az évgyűrűinél megvizsgáljuk, hogy mi a különbség az egyik és a másik között, bizony látunk aszályos éveket, és látunk dús, vegetatív vitás szempontjából erőteljes éveket, de a lényeg az, hogy magán viseli a fa az elmúlt életének a nyomait, beleég a lényébe a sérülés, mint látjuk itt ezt a fát is, amelyek maradandóan hordozva ott jelen vannak az életében. Hasonló ez a sérült érzelmeinkhez. A védelmet nyújtó kéreg állarcunk fedezéke mögött életünk évgyűrűi kitörölhetetlen nyomot hagynak bennünk. Régi fájdalmas sérülések, fájó emlékek, tragikus szégyenfoltok, elfojtott érzések és emlékek. Érzelmi sérülés az alacsony önértékelés, amikor nem sokra tartom magam. Úgy érzem, hogy nem sokat érek, nincs értelme az életemnek. A perfekcionizmus vagy tökélybetegség. Állandó elégedetlenség önmagunkkal és valami tökéletesre törekedni. Nagyon sokszor vallási köntöst ölt magára, ez a legkegyetlenebb. Amikor az emberek úgy gondolják, hogy még ezt meg kell tennem, hány embertől hallottam, hogy még én nem tartok ott, még ezt nem értem el, még ezt nekem meg kell tenni, majd akkor Isten elfogad, ha ezt és ezt. Perfekcionizmus. A túlérzékenység. Amikor mindenre érzékenyek vagyunk. A túlérzékeny ember rendszerint mély sérelmeket hordoz magában, szeretetre, elismerésre és gyengédségre vágyik, ehelyett azonban sebeket kap. Észreveszi, amit mások nem látnak meg, és arra is érzékenyen reagál, ami felett a legtöbben könnyedén átsiklanak. Aztán a félelmek is, érzelmi sérülések. Emlékezzünk az elmúlt előadásra, amikor a megbocsátásról volt szó, hogy hogyan lehet gyógyítani bennünk ezeket a sérelmeket és ezeket a fájdalmakat, ha őszintén szembenézünk a problémával. Ha vállaljuk a saját felelősségünket, nagyon sok ember a függőségénél ott a probléma, hogy nem képes vállalni. Például valakit megsértett az édesanyja, vagy apja, vagy apjától ilyen magatartást látott, amit látunk ott a verekedő férjnél, akkor állandóan erre hivatkozik a gyerek, de közben már 50 éves lett, vagy 40 éves. Na de hát, azért egy kicsit már eltelt néhány év. Hát van saját része is az életben, és saját felelőssége. Jó, akkor az apja azt tette 30-40 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, de most már ő felnőtt ember. Miért annak a függvényében él? Vajon nem hagytuk-e, hogy erőt vegyen rajtunk a gyűlölet, vagy a neheztelés, vagy nem menekültünk-e a kegyetlen valóság elől egy képzeletbeli világba? Kérdezzük meg magunktól, hogy valóban meg akarunk-e gyógyulni. Jézus megkérdezte többször a betegeket, egy 38 éve beteg férfit, akarsz-e meggyógyulni? Nagyon sok ember nem akar meggyógyulni, mert neki kell a függőség, kell az érzelmi sérülés, mert abba tud belekapaszkodni. Ez az ő sebe, amit mindig nyalogathat. Ahol biztonságban érzi magát. Ez az ő területe, ahol ő otthon lehet. Bocsássunk meg mindenkinek, akinek köze van a sérelmeinkhez, szülőket, mindenkit, nevelőket, osztálytársakat, munkatársakat. Gondoljuk át a velük való kapcsolatunkat, és őszintén bocsássunk meg, mert nem gyógyulhatunk meg. De bocsássunk meg önmagunknak is. Nem mondjuk azt, hogy én ezt a szégyent nem tudom elfelejteni, amit én tettem, én nem tudok magamnak megbocsátani. Kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, mi a valódi problémák, és hogyan kell imádkoznunk. Nagyon sokszor teszünk valamit, és nem tudjuk, hogy mi rejtőzik mögötte. Az alacsony önértékelés megbénítja a képességeinket. Olyanok leszünk, mint a talentumos szolga, akinek adott az Úr egy talentumot, és képtelen arra, hogy használja. Miért? Mert félek az Uramtól, és elásom. Nem használom. Megbénítja a képességét az embernek. Pedig betetni a pénzváltókhoz, hogy termeljen egy kis kamatot. De nem teszi. Mert nem vagyok rá képes, mondja ő. Megfoszt az álmainktól. Emlékezünk a Kánaán elfoglalására adott isteni ígéretre, amit mondott Izrael népének a pusztában az Úr. És akkor elmentek a kémek, megnézték a földet, ennek valóban olyan, amilyennek az Úr mondta, teljen, mézzel folyó ország, csodálatos, igen ám, de mondta 12 kém volt, bocsánat.
12.
Igen, és 10 mondták azt, hogy igen, igen, de magunkat úgy láttuk, mint a sáskákat. Ők pedig olyanok voltak, mint akik bennünket megesznek. És Anák fiai, nem tudjuk őket legyőzni. És erre Káleb és Józsi azt mondta, hogy nem, az Isten úgy adja nekünk őket meg nyereség gyanán, mint amikor a kenyeret megesszük. Két válasz. Megfoszt az álmainktól, a jövő reményétől, és megfosztotta őket, mert magukat alacsonyra értékelték, és nem kapták meg Kánaán földjét. De az a két ember megkapta. Ők megérték azt, hogy elfoglalhatták. Tönkreteszi a kapcsolatainkat Istennel, másokkal, önmagunkkal. Ha alacsonyra értékeljük önmagunkat, akkor Istent is alacsonyra értékeljük. Emlékszem rá, amikor a szakközépiskolában, a zeneművészeti szakközépiskolában tanítottam, akkor egyszer egy lány bejött az órára. Hát ilyet ritkán láttam, mert ugye vannak hölgyek, akik kifestik magukat, vagy kevésbé, vagy jobban, de amit ő csinált, az valami egészen különleges volt. Teljesen ilyen maszkszerűen ki volt festve, és a ujjain, és a lábain, és a bokáján, és minden helyen, ami rajta bőrszerű alakulat volt, a nyakatok, mindenhol, kb. Összeszámoltam, 30 féle ékszer volt rajta. És hát ez annyira különleges történés volt, hogy mondtam, hogy hát erről jó lenne beszélgetni. És mondtam, megkérdeztem, hogy miért. És hát egy nagy beszélgetés, egy kétórás beszélgetés alakult ki ebből. Szép nyugodtan, nem sietettük végig. Miért fested magad, arcodat, hajadat, szemedet, kezedet, ujjadat, körmödet, láb... Hogyan? Mi ez a sok jó ékszer? Miért? És azt mondja, hogy szörnyen nézek ki. Egy szép lány volt, mellékesen megjegyzem. Ugye átlagos mérce szerint egy szép, 17 éves fiatal lány volt. Hát mondom, nem nézel ki rosszul. Hát egy szép fiatal lány vagy. Hát miért mondod azt, hogy nem vagy szép? Szörnyen nézek ki. És mondta, hogy miért. És azt mondja, úgy érzem, amikor így kifestem magam, akkor mintha valami állarc mögött lehetnek, mintha más lehetnék én, és kívülről nézhetném a világot, de iszonyatosan elégedetlen vagyok önmagammal. És akkor végén, amikor vizsgáltuk ezt a kérdést, akkor oda lyukadtunk ki, hogy tulajdonképpen a teremtőre haragszik, mert miért tett engem ilyennek? Miért vagyok én ilyen ronda? Ezért meg kell változtatnom magamat. Meg kell a külsőmet változtatni. És akkor sokan átoperáltatják magukat. És a könyv le is írja, hogy milyen eredménnyel, mert a sovának, amikor az orrát megváltoztatják, vagy a szemét, vagy fülét, és nem hiszik el, hogy jobban néznek ki. Továbbra is azt mondják, hogy továbbra is olyan ronda vagyok, és itt a statisztikák mutatják, hogy hiába operáltatták meg magukat, a 100%-ban nem hiszik el az emberek. Megkötözi őket az alacsony önértékelés. Ez egy olyan történetre emlékeztet, mint amikor egyszer egy indiai piacra ment be egy hívő pap, és látta, hogy egyik árus fürjeket árusít, és a fürjek lába oda van kötve egy póznához, és így körbe repülnek a fürjek, így körbe repülnek. És a szegény annyira megsajnálta a fürjeket, azt mondta, hogy mennyibe kerülnek, volt vagy 20 fürj, kifizettem őket, kifizette, és engedjük szabadon, és képzeljük el, nem akartak elrepülni. Hanem mikor szabadok voltak, továbbra repültek körbe. Hát ez a függőség, ez a megkötözöttség, és ott kellett hessegetni, hogy nehogy visszavegye a árus a fürjeket, és akkor elrepültek egy kicsit, arrébb ott is körbe repültek. Hát ez tönkreteszi a kapcsolatainkat, alkalmatlan tesz a szolgálatra, a másokhoz való viszonyunkat befolyásolja, önmagunkra is úgy nézünk, mint a megvetés tárgyára, az alacsony önértékelés. Az egészséges énkép összetevője a befogadottság érzése, hogy valaki befogad, hogy valaki értékesnek tart engem, az alkalmasság érzését adja. Tehát, hogy alkalmas vagyok dolgokra, megtenni ezt vagy azt. És csak ekkor, amikor az emberben ezek az érzések uralkodnak, lehet egészséges. Az énkép forrásai a külvilág, a saját belső világunk, Sátán minden eszközével, valamint Isten és az ő igéje. Tehát a körülmények rendkívüli mértékben képesek befolyásolni az életszemléletünket, és nagyon fontos azt, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról. Sátán minden eszközét megragadja ahhoz, hogy bennünket kárhoztasson, alacsonyra értékeljen, reménytelenségbe taszítson, önváddal bátorítson, ugye? És úgy érezzük, hogy nem vagyunk jó semmire. És alkalmatlanok vagyunk, és nem vagyunk értékesek, és Isten nem fogad el bennünket. Ezzel ellentétben az én képünk forrása lehetne Isten és a szava. Mit mond Isten erről? Vagy a saját elképzelésem és a saját viszonyulásom a dolgokhoz határozzák meg az életemet? Honnan vesszük a bátorságot, hogy lebecsüljünk, vagy megvessünk valakit, magunkat, akit Isten határtalanul szeret. Mi értéket lát bennem Isten, hogy határtalanul szeret? Az ige ott van. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta érte. Annyira szeret, hogy az ő életénél értékesebbnek tartotta az én, az önök életét. Isten határtalanul szeret. Amikor az örökké valóságot ígéri meg nekünk, ezzel azt fejezik, hogy örökké való időkön keresztül szeretni akar bennünket. Ez határtalan szeretet. Mikortól? A teremtés kezdetétől megöletett a várány. Kedves hallgatók, senkinek nem kell megfelelnünk, senkit nem kell bizonyítanunk. Isten határtalanul szeret. Hát ez ennél nagyobb hírt, örömhírt, na hát az alacsony értékelésre rendelkező embernek ez aztán nem jó hír. Hát ő pont ez élteti, hogy önmagáról semmit sem állít, és önmagát semminek tartja, és most jön az Isten, és most ő határtalanul szeret engem. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy engem szeressen, vagy hogy mit képzel? Hát nincs rajtam szeretni való. Hát elképesztő kifacsart gondolkodásmóddal tud az ember gondolkodni. Hogy lebecsüljük, vagy megvessük azt, akit Isten nagyra becsül. Nagyon nagyra értékel bennünket Isten. Igehelyek ott vannak. A fiának az életét adta értünk, és kimondja Ézsaiás könyvében is, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és értékesnek és becsesnek tartalak, ezért népeket adok éretted. Akire Istennek gondja van, azt mondta, hogy gondoskodik rólunk feltétel nélkül, ad életet, leheletet és mindent, és ne aggodalmaskodjunk. Akivel Istennek terve van, Efezusi levél első fejezet, Isten tervet készített számunkra, hogy az örökké valóságba elvezessen. Ezt ne vegyük semmibe, akiben Isten gyönyörködik. Jézust, amikor az Atya fiának nevezte, Szóval gyönyörködöm benned, amikor a galamb képében a Szentlélek rászállt. Ő az én fiam, akiben gyönyörködöm. De hát bennünket Isten fiaivá fogad, amikor vele szövetséget kötünk. Tehát akkor gyönyörködik bennünk az Isten. Valaki szépnek talál bennünket, és értékesnek. Az önbecsülésünk forrása legyen Isten és az Isten igéje. Abban a pillanatban nem kell többi embernek megfelelnünk. Se külső körülmények, sem sátán vágyainak, sem a magunk téveszméinek. Ezeket számoljuk fel, és legyünk szabadok ezektől. A másik betegsége az énnek a perfekcionizmus, vagy maximalizmus, vagy tökélybetegség. A kötelességtudat zsarnoksága. Jobban kellene teljesítenem. Többet kellett volna kihoznom magamból. Többre kellene képesnek lennem. Ilyeneket mondunk, vagy önbecsmérlés. A perfekcionizmus és az alacsony önértékelés összefüggése nyilvánvaló. Aki sohasem érzi elég jónak magát, az állandóan elégedetlen önmagával és a teljesítményével, és biztosabban, hogy Isten sem elégedett vele. Egy belső hang szüntelenül ösztökéli, igyekezz egy kicsit jobban, te ennél többre vagy képes. Nagyon sokszor hallottam keresztény emberektől, lelkészektől. Igyekezzetek! Többre vagytok képesek! Ti még itt tartotok csak! Azt is el kell érni! Önbecsmérlés. Szorongás. Úgy érzi magát, mintha egy bűntudatból, szorongásból és kárhoztatásból álló óriási ernyő alatt élne, mely komor fellekként lebeg a feje felett. Törvényeskedés. A maximalistákra jellemző túlérzékeny lelkiismeret és az általános bűntudat gyakran szőrszál hasogató törvényeskedéshez vezet, mert túlzott jelentőséget tulajdonít a külsőségeknek és túlhangsúlyozza a tilalmak és a szabályok szerepét. A harag. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő nem haragudhat, mert a harag méltatlan dolog. Pedig a harag önmagában egy érzelem, ami lehet jó is, és lehet rossz is. A Pál apostol is mondja azt, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. A bárány haragjáról is olvasunk jelenések könyvében, vagy 10 helyen. A bárány haragjáról. Jézusnak a haragjáról olvasunk Márk evangélium a 3. fejezetében. Tehát van jogos harag is. És amikor azt mondja, hogy harag, akkor nagyon sok mindent kell átgondolnunk, hogy inkább az a probléma, hogy ha gyökeret ereszt a harag a lényünkben, ha neheztelni kezdünk, akkor a harag eluralkodhat. A tagadás. Nagyon sokan olyan súlyos érzelmi zavarokban élnek, annyira torz az én képük, és annyira kiszámíthatatlan az életük, hogy ezek az érzelmi zavarok elvezetik őket ahhoz, hogy feladják a küzdelmet és megtagadják a hitet. Nagyon sok hívő ember, láttam jó néhány ilyen esetet, egy pontig tűri a megoldatlan feszült helyzetet, a megfelelni vágyás, stb. Isten feladja, és feladja a hitét. Van továbbra is Isten hite, értelmi, de érzelmileg ellene van. Vagy összeroppan, idegösszeroppanás kapnak, és egyszerűen megbetegednek, idegbetegek lesznek. Tehát nagyon elgondolkodható, hogy milyen útjai vannak ennek a perfekcionizmusnak. Egyetlen hatékony ellenszere a kegyelem. Ez a kárisz nevezetű görög szó annyit jelent, hogy önként adott, meg nem érdemelt, ki nem érdemelhető, és viszonozhatatlan szívesség. Efezusi levélben azt mondja Pál apostol, ingyen kegyelemből váltathatok meg. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Senki nem mondhatja azt, hogy én mennyit tettem. Nem szeretnék tovább menni, következő alkalomra is szeretnék hagyni gondolatokat és az igazi gyógyulásnak az útját még elmondani. Sok mindent lehetne itt még felvetni, talán azzal zárnám, hogy a kereszten Isten bebizonyította, hogy teljesen azonosul velünk a meg nem érdemelt szenvedésben és a megérdemelt büntetésben is. Tehát, hogyha bennünket jogtalanul gúnyoltak, bántottak, a szüleink agresszivitásának ki voltunk téve, és ki tudja minek, Jézus is ki volt éve. Nem is akármilyen agresszivitásnak. Ő ezt elhordozta. Bűneinket testében vitte fel a fára. És azokat a bűnöket is, azoknak a büntetését is elszenvedte, amit mi érdemlünk meg, bár ő nem érdemelte meg. De ő ennek a terhét elhordozta. Tehát pontosan tudja, hogy az milyen. amikor valami olyan büntetést, aminek a jogos büntetését elszenvedni. Ő ezt is ismeri. A kereszt volt a lehető legnagyobb igazságtalanság. Senki sem részesült súlyosabb elutasításban, mint Jézus Krisztus. És ez a gyógyulás forrása. Látjuk, hogy mennyire sokágú bogú ez az egész folyamat, és ez az érzelmi megkötözöttség, a kényszeres magatartások, és viszont az is igaz, hogy szinte mindannyiunkat érintenek, és a gyógymódot is közli a Biblia, és fontos megismerni azt, hogy Jézusban tényleg meggyógyulhatunk. Ahogy ez az ige is mondja a Korintusi első levél első fejezetében, tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és válságul. Köszönöm szépen a figyelmet!